Hálakodhatunk, drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk a mai napon is, hogy dicsérjünk, magasztaljunk téged, áldjunk téged, örvendezzünk benned, és magasztaljuk a te drága szent nevedet. Köszönjük, atyám, azt a hatalmas békességet, amiben áradhatunk. Köszönjük, hogy a te bölcsességed a miénk, és jól tudunk sáfárkodni, jól tudunk dönteni. Hálakat adunk, atyám, a te gyönyörűséges igédért, amit nekünk adtál, és elismerjük az ige hatalmát, amit kiárasztunk minden élet, helyzet felett, szolgálat felett a Jézus nevében. Megkötjük a sötétség minden erejét, a gyülekezet minden tagja, hozzátartozója felett, a távol levők felett is a Jézus nevében. Megkötjük az akadályozó szellemeket és a zavarást okozó szellemeket a szolgálatok felett a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám. Köszönjük, hogy a békesség hercege a mi urunk. Köszönjük, atyám, hogy te tanítasz bennünket hozzánk élő eledellel, és a mi szívünk nyitott, és a te üzeneted a szívekbe potyan. Hálákat adunk, atyám, azokért az igékért és a mai üzenetért, amit te előhoztál a Szent Szellemed által, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük neked a világosságot, amit elhoztál nekünk, és hálákat adunk, atyám, hogy mi a te gyermekeid lehetünk, mert a drága Úr Jézus az életét adta értünk, hogy mi szabadok lehessünk. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám, és köszönjük a veled való közösséget, amire elhívtál, és segíts bennünket abban, hogy ezt tudjuk ápolni, fejleszteni, és kérjük, atyám, segítsd azokat a szenteket, akiknek zavarmentes ma időre lenne szükségük, és ez még nem áll a rendelkezésükre, hogy a környezete, a családtagok ezt megértsék. Munkálkodj, drága Szent Szellem a szívekben, ezeken a területeken, a Jézus nevében. Neked adunk, atyám, minden dicsőséget, mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyógyító munkát. Izületekben, bokában mutatta az Úr, és csontozat, fogazat területén. Szeretettel köszöntünk benneteket, és szeretettel köszöntjük az internet hallgatóságot is. Tudnotok kell, hogy egy tanításból nem minden szól mindenkinek. Mindenki érzi a szívében, hogy mit kell elvenni. A sáfárság sorozat második része következik. Ennek a címe: első az Isten. A múlt héten az idő fontosságáról tanultunk, és ezt egy gyönyörű igével szeretném alátámasztani. Józsué 10:13-as verset olvassuk el.
És megállt a nap, és veszteg le a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. Avagy nincsené ez megírva a Jásár könyvében? És megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni, majdnem teljes egy napig.
Amen. Amen. A tudósok ezt kiszámolták, 23 óra 20 perc volt ez az idő, hogy a nap megállt. Azért volt erre szükség, mert Izrael népét az ellenség megtámadta, és hogyha bekövetkezik az este, a sötétség, akkor az ellenség el tud menekülni. És Isten a imát meghallgatva megállította a napot, és így Izrael győzedelmeskedni tudott. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon fontos az idő, ebben az esetben különösen fontos volt. Az első pont, első helyen. A fontossági sorrendben első helyen kellene állnia Istennek. Vajon miért? Hát azért, mert Isten szemszögéből kell viszonyulnunk az életünk minden más területéhez. Ezt láthatjuk az ő parancsolataiban. Elsőként olvassuk a Máté 6.33-at.
Hanem keresjétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.
Amen. Amen. Tehát Isten mindig ad. Ő bőkezűen ad. Az ige egyértelműen mondja, hogy nem elvétetnek a dolgok tőlünk, hanem megadatnak. Ennek egyetlen feltétele van, hogyha mi Istent tesszük az első helyre, akkor megadatnak a dolgok. A másik igénk a Máté 22-ben, 37-38.
Jézus pedig mondani ki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.
Amen. Amen. Isten tudja, hogy szükségünk van a vele töltött időre, hogy megismerjük őt. Megismerjük az ő szeretetét, az elvárásait és a szellemi alapelveket, hogy tudjuk működtetni. Egy példát olvashatunk, azt, hogy hogyan kell Istent az első helyre tenni. A Lukács evangélium 10. fejezetében, 38-42-ig.
Lőn pedig, mikor az úton mentek, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta, Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanéki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle.
Amen. Amen. Könnyű azonosulni az újszövetségi Máriával. Történet arról szól, hogy Jézus meglátogatta Mártát és Máriát. Máriának fontosabb volt mindennél, hogy tanuljon Jézustól, ezért a mester lábaihoz ült, hogy hallgathassa őt. Jézus ilyenkor a teljes figyelmünket igényli. Nem szeretné, hogyha figyelmünk megosztott lenne. Amíg Jézussal vagyunk, lehetőség szerint zárjunk ki minden zavaró tényezőt. Kenneth Copeland április 7-ei kis üzenete felhívja a figyelmünket a figyelem elterelésre. Máriát 5-ször említi az új szövetség, aki minden egyes alkalommal Jézus lábainál ült. Ez a hozzáállás Mária szellemi éhségére és szomjúságára utal. Nézzük meg most Mártát. Márta nagy szervező volt. Ő el volt foglalva a vendéglátással. Tevékenysége fontos volt, de Jézus mégis megintette őt, amikor arra panaszkodott, hogy Mária nem segít neki. Jézus azt válaszolta. Mária a szellemi eledelt választotta, ami örökre az övé. Bármi mást az embertől ellophatnak. De amit a szellemünkbe beépítünk, Isten igéjéből, azt senki nem veheti el. Jézus nem azt mondta, hogy a szervezés, a vendéglátás, a sütés-főzés nem fontos. Ezek sok örömet képesek szerezni nekünk. De a világi tevékenységek mégsem tudják megadni a Jézussal való élő közösségnek az örömét, ezért több időt szükséges töltenünk Jézus lábainál. Vizsgáljunk meg két fogalmat. A Jézussal való közösség és az érte végzett munka. A kettő nem azonos, és a kettőt nem lehet felcserélni. Mária Jézussal volt közösségben, amikor a lábainál ült, és ez egy szellemi dolog. Márta Jézusért sütött, főzött, ami egy fizikai dolog. Gyakori probléma az, hogy a fizikai dolgokkal helyettesítik a szellemit vallásos körökben. Mert úgy gondolják, hogy ha Jézusért tesznek valamit, kitakarítják a templomot, összeszedik az egyházi adót, tehát az erre fordított idő, ez közösség az Úrral. De ez nagy tévedés. Ez nem közösség, ez az érte végzett munka. A kettőt egyensúlyba kellene tartani, hogy legyen Jézussal való közösségünk is, és ha érte teszünk valamit, annak is legyen helye. Amikor érkezik egy vendégszolgáló, akkor azok a szentek, akik a szívükre kapják, nagyon szívesen sütnek. Ez egy áldott dolog, mert működik úgy vetés-aratás törvénye. De például a sütés, vagy a Facebookon való megosztás, ez mind fizikai cselekedet. Ezért ez nem helyettesítheti az Úrral való szellemi közösséget. Tehát, még egyszer mondom, az Úrral való közösség az, amikor elvonulunk a imaszobánkba is, egyedül vagyunk, csendben vagyunk. Az érte végzett munka az, amikor valamit teszünk. Teremtakarítás. Tehát a kettő között különbség van. És nem szabad, hogy kiszorítsa a Jézussal való közösséget az érte végzett munka. Tehát nem szabad áttesni a lónak a másik oldalára, hogy csak Jézusért dolgozom, és nem vagyok vele közösségben. Tehát mind a kettő jó, csak az arányokat kell betartani. Második pont, közösség. Kétféle közösségről beszélhetünk. A gyülekezetben egymással is közösségben vagyunk, és az Úr Jézussal is közösségben vagyunk. A másik fajta közösség az egyéni közösség otthon. Amikor elcsendesedünk, visszavonulunk, az igét tanulmányozzuk, vagy imádkozunk, és az Úrral beszélgetünk. A gyülekezetbe való járásról ír a Zsidó 10.25.
El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg.
Tehát az Úr Jézus visszajövetele közeleg. Döbbenetes, hogy milyen kifogásokkal tudnak jönni a szentek, tisztelet a kivételnek. Ma beszélgettem egy pásztortársammal, és azt mondja, hogy olyan kifogásokkal jönnek, hogy ma van a kártyaparti, nem tudok jönni gyülekezetbe. A másik meg, ma van a házszentelő a szomszédomnál. Nem tudok ott lenni az alkalmon. Ti pásztori dicséretet fogtok kapni, mert nektek is voltak olyan helyzeteitek, hogy a kettő között választanotok kellett. Vendégség vagy gyülekezet. Vagy rokonság vagy gyülekezet. És többször hallottam tőletek, hogy inkább a gyülekezeti közösséget választottátok. Tehát amikor gyülekezetben vagyunk, akkor is közösségben vagyunk az Úrral, de otthon meg egy egyéni közösségben tudunk lenni az Úrral. Az Istennel való kapcsolatban alapvető dolog az imádság és a beszélgetés az Úrral. Az ima valójában egy közösség az Úrral. 1 Tesszalonika 5-ösben 17-19-ig.
Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti hozzátok. A szellemet ki ne oltsátok.
Amen.
Amen.
A 17-es versre fókuszálnék. Senki nem tud szüntelenül imádkozni. Ez a vers az imádságos életről szól, amikor a szabad perceinket rövid imákra vagy hálaadásra használjuk. Például teregetés közben, hogy az ember ballag le a buszmegállóba, vagy a fürdőszobában van egyedül. Tehát vannak olyan percek, amikor a napi imádságon kívül még lehet az Úrra gondolatot váltani, vagy egy rövid imát elmondani, vagy egy hálát. És ezt a kis rövid imákat, háladást, a bosszankodás, az aggodalom és az elkeseredés helyett kell megtennünk. Hogyha a házaspárok csak heti egy órát beszélgetnének, ők is alig ismernék meg egymást. Tehát, hogyha nekünk nagyon laza és ritka a közösségünk Istennel, akkor mi sem fogjuk őt kellőképpen megismerni. Jézusnak is fontos volt az Atyából való közösség. Márk 1.35-ös.
Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiméne és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozik.
Amen. Látjátok, Jézus korán kelt, hogy elsőként az Atyával találkozhasson, és senki ne zavarja meg őt az Atyával való közösségben. Ez alapján nekünk is szükségünk van külön imaidőre, a napközben elmondott rövid fohászokon kívül. Nem lenne szabad az elfoglaltságra hivatkozva, hogy elmaradjon a napi imádság. Száműznünk kell a halogatást. Nagy öröm az, amikor meglátjuk az ima válaszokat. De Isten nem egy betanult imaszöveg monoton ismételgetését várja el tőlünk. Itt ugye a vallásos imákra gondol Linda Dillow, mert az ő könyvéből van ez a tanítás még. Ugyanúgy beszélgethetünk az Atyánkkal, tegeződve, mint a barátainkkal, vagy a gyülekezeti testvéreinkkel. Istent ugyanis minden apró részlet érdekli az életünkből. Viszont konkrétan meg kell neveznünk a kéréseinket és a hálaadásunkat. Ne általánosítsunk, hogy köszönöm Uram az áldásaidat, hanem pontosan nevezzük meg. Köszönöm Uram, hogy megadtad a rávalót a fodrászra, megadtad a rávalót a bojlerre, megadtad a rávalót a szemüvegre, megadtad a rávalót a gumicserére, megadtad a rávalót a számlákra. Tehát így konkrétan meg kell nevezni. Nem adhatunk többet a szeretteinknek és a környezetünknek, mint amennyivel mi rendelkezünk. És itt a szellemi dolgokra kell gondolni. Tehát azt a szellemi tudást tudjuk átadni, amivel rendelkezünk. Ezért úgy kellene viszonyulnunk Isten igéjéhez, mint az éhes csecsemő. 1 Péter 1.23.
Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból. Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.
Amen.
Amen.
Egy csecsemő, amikor éhes, akkor szép nyugodtan feltartja a kis kezét, mint az iskolába a gyerekek, és jelentkezik, hogy szeretne egy kicsit enni, vagy követelik. Ugye az utóbbi. Követeli. Addig nem marad csendben, amíg a pocak nincs tele. Tehát nekünk is egy ilyen szellemi éhségre van szükségünk ahhoz, hogy kellőképpen tudjunk növekedni. A bensőnket ugyanis a szellemi eledel tudja megelégíteni. Semmi más. 3. Imaszoba. Van egy gyönyörű igénk, amely a belső szobával, az imaszobával foglalkozik. Ez a Máté 6.6.
Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Amen. A Jézussal való kapcsolatunkat, közösségünket legjobban csendességben tudjuk elmélyíteni és építeni. A bensőséges kapcsolat Istennel egy olyan intim kapcsolat, mint egy házas élet a házaspároknál. Ha folyton rányítják az ajtót a házaspárra az intim percekben, akkor befellegzett a baba projekt. Ha benyitnak az imaszobánkba, a belső szobánkba, akkor pedig megtörik az Úrral való közösségünk, megtörik a kenet, és elszáll a kijelentés. Ez egy párhuzam. Nem kellene komolyabban venni a Jézussal való intim közösségünket? Nem kellene komolyabban vennünk az imaszobánk csendjének a zavartalanságát? Tudom, hogy ez nem mindig könnyű. De nyugodtan hivatkozhatnánk arra, hogy vendégem van. Magasrangú vendégem. Mégpedig Jézus személyében. Sok hívőnek nehézsége van ezen a területen. Talán hetente egyszer sikerül kiszórítania az ima időt, aztán feladja. A legalkalmasabb idő az imára az, amikor egyedül vagy otthon. Ha zajos a környezet, kiülsz a kertbe, vagy akkor elmész otthonról, ahol egyedül tudsz lenni az Úrral. A csendesség nem törvény, hanem kapcsolat Istennel. Akkor se legyen bűntudatunk, hogyha azt halljuk, hogy valaki reggel 5 órakor kell azért, hogy imádkozhasson, mi pedig nem vagyunk erre képesek. A te közösséged Jézussal különbözni fog minden más hívő közösségétől. Tehát a Jézussal való közösség egyedi. A csendesség egy olyan idő, amelyben félre vonulsz Istennel. Ez nem a szolgálatra való felkészülés, nem bibliaolvasás, nem levélírás, nem facebookozás. Ez kimondottan a Jézussal való közösség. Ez az idő kizárólag arra való, hogy elmélyítsd a közösségedet az Úrral. A naponkénti csendesség a te növekedésedet szolgálja az Úrban. Így áradhat Krisztus élete beléd, és rajtad keresztül mások felé, a családod felé. Efézus 4.16.
Akiből az egész test szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a kapcsok összességének segítségével, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Amen. Amen. Krisztus testének a tagjai vagyunk. Így nem csak Jézussal van közösségünk, hanem egymással is. Tehát a szenteknek is van közössége egymással. A közösség sokkal több, mint csupán barátság. A görögben a közösség szó jelentése együtt megosztva. A szent kapcsok között egy szent bizalom alakul ki, mert szükség van arra, hogy megosszák egymással a szellemi élményeiket. És ez igaz mindkét irányra. Aztán egy másik dolog az emlékeztető szolgálat. Ez abban segít, hogy Isten igazságait naponta meg tudjuk élni. A 2 Péter 1.12-est olvassuk el.
Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, habár tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban.
Amen. Amen. Gyakorlatilag ez egy bátorító szolgálat. Mert a másikat tudod segíteni, hogy meg van írva, hogy te ezt meg tudod tenni. Meg van írva, hogy Isten gondoskodik rólad. Meg van írva, hogy Jézus lett egy gyógyítód. És ezzel a másikat fel tudod emelni. És közben emlékezteted arra, hogy Istennek milyen ígérete van a számára. Én kaptam ma egy igét a pásztortársamon keresztül. Ézsaiás 8:10-et nézzük meg.
Tanácskozzatok, de haszontalan lesz. Beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert az Isten van mi velünk.
Amen. Tehát akik ellenem tanácskoznak, vagy ellene tanácskoznak, azoknak nem lesz jó szerencsés a gonosz tervük, mert Isten van velünk. Imádkozzuk el együtt, jó? Tanácskoznak ellenem.
Tanácskoznak ellenem.
De az haszontalan.
De az haszontalan.
Nem áll meg az a beszéd.
Nem áll meg az a beszéd.
Mert Isten van én velem.
Mert az Isten van én velem.
Amen. Tehát, hogyha látod, hogy valamelyik testvért valamilyen támadás éri, egy másik ember vagy egy másik szent támadja, akkor ilyen formában, ahogy most hallottátok, tudod őt bátorítani. Ez az emlékeztető szolgálat, hogy Istennek milyen ígérete van arra az esetre, amikor valaki ellen rossz tervet szőnek. Krisztus testében nincsenek korhatárok. Így előfordulhat, hogy jóval idősebb, vagy jóval fiatalabb testvér útján is kaphatunk áldást, megerősítést Istentől. Mi egy nagy szellemi családnak a tagjai vagyunk. Így az Úrban lehetnek nővérkéink, hugocskáink, bátyuskáink, öcsikéink. 4. pont, számadás. Mindannyiunk számára eljön az idő, amikor számot kell adnunk arról, hogyan gazdálkodtunk a ránk bízott dolgokkal. Lukács 16-ban az 1-es és a 2-es vers.
Mondta pedig az ő tanítványainak is. Vala egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hívá azért azt, és mondanéki. Mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár.
Amen. A múlt héten 3 pontban foglaltuk össze, hogy a testünkre gondot kell viselnünk, karban kell tartanunk, hogy minél tovább tudjuk szolgálni az Urat itt a Földön. Aztán az idővel sáfárkodnunk kell, az anyagiakkal sáfárkodnunk kell, és még hozzáteszem, hogy mindazzal sáfárkodnunk kell, amit a megváltásban kaptunk. És abban nagyon sok minden benne van. Kegyelemtől kezdve az áldásokig minden. Élünk-e vele, vagy hagyjuk parlagon? Ez rajtunk múlik. A palánta szolgálat gondolataiból idézek ismét. Gondolsz rá, hogy egy nap az időt is odahozod az Úr elé, mint kosaraidban a gyümölcsöket? Ott lesz ő előtte minden, amit tettél, ahogy éltél, ahogy jártál vele, miután megismerted őt, és ott lesz az idő is, mindazzal, amire kaptad, és ott lesz, amit kibontottál belőle, ami a tiéd lett, és ami mások élet általad. Amit az időből megnyertél, mint kincset, és ami Isten akaratában volt, gyümölcsöző lett mások számára. Gondolsz rá, hogy vannak idők, amik arra adattak, hogy te épülj azok során? Ilyen a gyülekezeti alkalom is. Gondolsz rá, hogy vannak idők, amik pihenésre adattak? Gondolsz rá, hogy vannak idők, amikben egyszerre sokkal több minden történik, és ezeket áron kell megvenni, mert a jövő alapját jelentik. Itt azt értsük alatta, hogy azt az időt meg kell venni áron, hogy elmegyünk Heidi Bakerre, meg augusztusban kolenda alkalomra. Gondolsz rá, hogy vannak idők, amikor kifejezetten meg kell vizsgálnod, hogy mi legyen benne, mi maradjon ki, mert kizárják egymást ezek. Nem könnyű döntések, de döntesz. Döntened is kell, és jó lesz belőle, mert Jézusra figyelsz, és ő az idő ura, a bölcsesség királya. Gondolsz rá, hogy vannak idők, amik nem a pénzkeresésre valók? Megint csak a gyülekezeti alkalmat tudom mondani példának. Gondolsz rá, hogy miért találta ki az Úr a szabbatot az Ószövetségben? Pihenő napnak. Gondolsz rá, hogy az Úrral eltöltött idő sohasem veszteség idő? Hogy az idő mindig valamire adatott, és nem akármire. Tehát konkrét célra adja az Úr az időt. Gondolsz rá, hogy az Úr téged is szeme előtt tart, amikor egy-egy időt, alkalmat elkészít. Miközben mást felüdítesz, magad is felüdülsz. Hálát adunk Istennek, hogy elkészítette még 2000-ben a Benihin alkalmát, hogy Budapestre jött. Most 2018-ban Daniel Kolenda alkalmát, hogy Budapestre jön. Mert különben mehetnénk Európába, valamelyik nagy városba. Mert Európa szerte vannak azért alkalmak, csak nem mindegy, hogy rövidebb távot kell utaznunk, vagy elmegyünk messzire. De Isten gondol ilyenkor ránk, amikor elkészít egy ilyen alkalmat. Gondolsz rá, hogy a kényszeresség megfoszt attól, amit Isten szeretne egy-egy élethelyzetben? Hogy a mi Istenünk egy csodálatos, rugalmas személyiség? Gondolsz rá, hogy ő azt akarja, hogy te is meglásd, amit ő akar, és érdekli, hogy te mit szeretnél? Gondolsz rá, hogy az idő arra is való, hogy őt megismerd úgy, ahogy csak most, csak itt, ezen a földön, a földi életedben ismerheted meg őt? Gondolsz rá, hogy ez kincs, amit viszel majd magaddal? Ezt az időre érti. Az ő ismeretét, és amit vele itt a földön meg tudtál tenni. Vele imádkoztál, vele látogattál, vele segítettél, vele adakoztál, mindent vele tettél. A kerti munkákat, és a háztartási munkát is. A gyermeknevelést és a pihenést. A kikapcsolódást is. Mindent, mindent ő vele. És ez kincs. Viszed magaddal ebből a földi időből. Kenneth Copeland március 14-i üzenetében a következő áll. Isten szelleme benned lakik, de lehet, hogy magányos. Az Úr arra vár, hogy bensőséges közösségben légy vele. Gondolkodj el a következő helyzeten. Hogyha Jézus meglátogatna, és helyet foglalna nálad, mit tennél? Az egyik lehetőség. Minden félretennél, hogy beszélgethess vele, úgy, mint Mária. A másik lehetőség, azt mondanád az Úr Jézusnak, úgy örülök, drága Úr Jézus, hogy látlak. Bár csak lenne erőm és időm beszélgetni veled. Ne tudd meg, hogy milyen napom volt ma. Még tévét nézni sincs erőm. Nyakamon a család. Talán majd legközelebb sikerül időt szakítanom rád. Hiszem, hogy nem ezt tennétek. Nézzük meg a 2 Korintus 5.15-ben a B részét.
Ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.
Amen. Amen. Ha Jézus az imaszobádban ülne, akkor minden bizonnyal leborulnál előtte és imádnád őt. A tegnapi pesti alkalom során Manika tett egy bizonyságot, hogy amikor ő találkozott az Úr Jézussal, azt mondta, hogy olyan gyönyörű. Tehát, hogyha megjelenne az Úr Jézus, és biztos, hogy a dicsőség ragyog rajta, akkor nem tolnám félre. Gyere holnap. Inkább a feladatokat tennénk félre. Nem számítana, hogy milyen fárasztó napod volt. Megragadnád a lehetőséget, hogy csak rá figyelj. Kizárnál minden zavaró körülményt, hogy csak vele légy. A családnak is jeleznéd, hogy neked most csendben van szükséged. Tudjátok, a sok gyermekes anyuka úgy jelezte a környezete felé, hogy neki csendre van szüksége, és ima időre van szüksége, hogy a kötényét a fejére húzta. Szállodában meg ezt úgy oldják meg, hogy az ajtón kívül a kilincsre felakasztanak egy táblát, hogy ne zavarj. A cél érdekében az elsőt kell tenni az első helyre. És ez a mi esetünkben Isten. Januárban a befőttes üveg kísérletéről hallottatok. Röviden felvázolom, mert ez a fontossági sorrendnek a példázata. ha először tesszük be a nagy köveket, ami a fontos dolog, utána a kis köveket, a kevésbé fontosat, majd a homokot, meg a vizet, akkor mindegyik belefér. De hogyha rosszul állítja föl az ember a fontossági sorrendet, és először a homokot teszi bele, az apró köveket, akkor már a nagy kövek, a fontos dolgok nem fognak beleférni. Tehát nem mindegy, hogy az apró dolgokkal kezdjük, vagy a fontos dolgokkal. Nem mindegy, hogy mit teszünk a fontossági sorrend élére. Jól szemlélteti ez a befőttes üveg kísérlet, hogy az apró, kevésbé fontos dolgok kiszorítják a nagy és fontos dolgokat. Ezért van szükség a fontossági sorrend felállítására és betartására. A nagyobb horderejű dolgokat kell az első helyre tenni és megcselekedni. Tegnapi pesti tanításban is szó volt erről, hogy nem elég az igét befogadni, meg is kell cselekedni. Mert a Jakab levele írja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Az időbeosztás is halott, hogyha az ember csak felírja és nem cselekszi meg. Az időbeosztásunkat Istenhez kell igazítani, és nem fordítva. Azt nem lehet elvárni Istentől, hogy ő igazodjon hozzánk. Egyébként is azt szoktuk imádkozni reggel, hogy a mai napon is minden Jézushoz igazodik. Arra van időnk, amire akarunk szakítani. És az is fontos dolog, hogy ne más ossza be az időnket, hanem a Szent Szellem vezetése alapján mi saját magunk állítsuk fel a fontossági sorrendünket. Magam példájából kiindulva, naptárba beírom mindig, hogy milyen programok vannak. Eleve a szolgálatok adottak. Hétfő, itt a gyülekezet, csütörtök, szombat, börtönszolgálat, ha közben jön egy konferencia, azt is előre már beírom. Ezzel gyakorlatilag azt az időt szellemi értelemben lefoglalom, lestoppolom, hogy oda nem jöhet más semmi. És hogyha a szeretteim vagy baráti körben valaki hívna valamilyen programra, akkor azt mondanám, hogy bocsánat, ezt el kell napolnunk, mert nekem ezeken a napokon van dolgom, szolgálatom van. Tehát azt jelenti, hogy Jézushoz kell igazodnunk. A rangsor felállításához szellemi növekedés szükséges. Tehát minél jobban megismerjük Istennek a szellemi dolgai, törvényeit, annál jobban tudjuk felállítani fontossági sorrendünket. Az 1 Korintus 7.29-es vers következik.
Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna.
Amen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a család fontos, de az első az Úr, mert tőle származnak az áldások, mind magunkra, mind a szeretteinkre. A szolgálat végzése céljából egy időre hátra lehet hagyni a családot. Ezt a Márk 10-ben olvassuk a 29-es, 30-as versben.
Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet.
Amen. Amen. Nagyon fontos az ok. Itt az ok, az evangélium hirdetése, a szolgálat. Nem pedig az, hogy rosszul áll a frizurája, vagy bármi más. És ehhez az igéhez kapcsolódik a Máté 12-ben, a 48-as, 49-es.
Ő pedig felelvén mondá a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, mondá, ímé az én anyám, és az én testvéreim.
Amen. Ebből az világlik ki, hogy Jézusnak fontosabb volt a szellemi családja. Tehát nem azt jelenti ez a két ige sor, hogy a családot el kell dobni, hanem a szolgálat idejére, ha nem tartanak velünk, akkor mi elmehetünk szolgálatba. Aztán visszatérünk majd. Saját magammal szeretnék példálózni, mintaként. Swigelsworth példája alapján. Olvasni arról, hogy Swigelsworth miután étteremben megebédelt, elővette a Bibliáját, mert anélkül nem ment sehova, és magához vette a szellemi eledelt. Tehát hangosan felolvasott egy szakaszt. Utána az asztal társaságát pedig elkezdte tanítani. Elméletileg vegyük azt, hogyha a családom piknikre hívna engem, és az lenne az én feladatom, hogy a nyársra tűzleljem rá a sütnivalót, akkor én ennek ellenére ebből a napból is fordítanék minimum egy órát az Úrral való közösségre. Mert fontos, hogy naponta legyünk az Úrral közösségben. Az Úrral nem járó családtagok ezt a lehetőséget nem fogják felajánlani, mert nem értik azt, hogy nekünk milyen fontos az Úr Jézussal közösségben lenni. Nem értik azt, hogy milyen fontos az Úr Jézussal naponta közösséget ápolni. Ezért nekünk kell ezt a kis időt biztosítani. Én hálát adok a családomért, hogy ők maximálisan támogatják a szolgálatomat. Még egy saját példa. Többször megtörtént velem, hogy valaki bejelentkezett, hogy jövök 10 órára, ott leszek nála 10-re. Aztán abba hagytam a munkámat, felöltöztem, lementem, vártam. Malmoztam az ujjaimmal, mert nem jött. Ez egy holt idő, és az ember ilyenkor bizonytalanságban van. Mert ez idő alatt lehet, hogy meg tudtam volna mosni a hajamat, vagy megírok egy levelet, vagy akármi. És miután többször kerültem ilyen helyzetbe, eldöntöttem, hogy nem csinálok ilyet, nem várok. Addig dolgozom, amíg az illető meg nem jön. Hogy ne legyen hiába való idő, elvesztegetett idő. Gondolkodjunk közösen 3 lépésben. Az első kiinduló pont a munkahely. Minden normálisan gondolkodó ember előnyben részesíti a munkahelyét minden más dologgal szemben. Ha kezdődik reggel 8-kor a műszak, akkor mindent hátrahagyva megy dolgozni. Én vagy reggel 8-ra mentem dolgozni, vagy este 6-ra. Attól függ, hogy nappalos voltam, vagy éjszakás. És függetlenül, hogy volt-e rokonság, vagy bármilyen ügy, vagy karácsony, vagy karácsonyfadíszítés, mindent hátra kellett hagynom, mentem dolgozni. A környezet számára is természetes, hogyha időre megy valaki dolgozni, akkor hátra hagyja a családját, a vendégeit, a háztartást, és mindent, ami van. Az is természetes, hogy a munkahelyen nem lehet vég nélkül telefonálni, nem lehet hosszasan trécselni, hanem a feladatokra kell koncentrálni. Mert azt a munkát kell elvégezni, amiért fizetnek. És általánosságban elfogadott az, hogy a munkaidőben munkát kell végezni. Mert munkabért kapunk érte. Tehát ez az alaphelyzet, hogy ha dolgoznom kellett menni, akkor mindenki elfogadta, a barátom is, amikor hívott, segítsek neki hegeszteni, vagy fogjam a vasat, hogy össze tudja hegeszteni. Azt mondtam neki, hogy most dolgozni kell menni, akkor megértette. Azt mondtam, hogy most gyülekezetbe kéne menni, hát biztos, hogy kell menned. Tehát a kívülállók nem értik az Úrral való közösségnek a fontosságát. Második lépcső, átlépünk egy párhuzamra. Munkát végzünk akkor is, ha az Úrnak teszünk otthon valamit. Például készülünk, imádkozunk, evangelizálunk, mert lehet interneten keresztül, telefonon keresztül is ugyanúgy működik. Munkát végzünk akkor is, hogyha valakinek van egy vállalkozása, és azt otthonról irányítja. Vagy pedig egy telefonos ügynök szolgálatot lát el valaki. Azt is otthonról végzi. Munkát végzünk akkor is, hogyha a cég, ahol dolgozunk, egy nyelvvizsgára kötelez bennünket. És annak megvan egy időkerete, hogy mennyi idő alatt kell elvégezni. Ezekben az esetekben fizikailag ugyan otthon vagyunk, de mégsem vagyunk szabadok. És zavarmentes időre van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk látni. Harmadik lépcső. Következetesség szükséges. A következetesség, az a múlt héten hangzott el, hogy mi a jelentése, hogy minden helyzetben ugyanazon elv szerint cselekedni. Tehát, hogyha egy munkahelyel kapcsolatban úgy cselekszünk, hogy elmegyünk a munkaidőre, és a munkaidő végén hazajövünk, és nem engedjük, hogy zavarjanak az egyéb körülmények, akkor a következetesség azt jelenti, hogy minden más esetben is így kellene eljárni. Hogyha a munkahelyet előnyben részesítjük minden mással szemben, akkor nem kellene az otthon végzett munkát is, az úrnak végzett munkát is legalább ugyanazon a szinten kezelni? Vagyis az adott időre nem megengedni, vagy félretenni azokat a dolgokat, amelyek a munkahelyen sem engedélyezettek. Itt sok mindent föl lehet sorolni. Telefonálástól kezdve háztartási munka, trécselés, rengeteg dolgot lehet itt felsorolni. Csak akkor tudunk eredményesek lenni, ha félreállítunk minden akadályt, és csak az adott feladatra koncentrálunk. Rajtunk múlik, hogy felemeljük-e arra a rangra az otthon végzett munkát, mint a munkahelyet. Mindenki a saját életének a kovácsa. Az 1 Korintus 1.9-re zárjuk a mai tanítást.
Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.
Amen.
Amen.
Egy kis forrást szeretnék nektek megjelölni. Az Öröm Hírmondó Ságvári Újság 2010. 10. számában már volt a Mária és a Márta történetéről egy rövid kis cikk. Fölírhatjátok, hogy otthon meg tudjátok keresni. Interneten van. 2010. 10. hónap. Jézus lábainál. Tehát ez a téma ott már szerepelt. Na, felolvasom nektek azért. Jézus lábainál. A mai rohanó világban mindenkinek számtalan tennivalója adódik. De nem szabad megengednünk, hogy bármi is elvonja figyelmünket a legfontosabb dolgunkról. Koncentráljunk Isten igéjére, mint ahogy Mária tette ezt a mester lábainál. Jézus megintette a szorgoskodó Mártát, mert nem használta ki a kínálkozó lehetőséget, hogy jelenlétében időt töltsön. Minden alkalmat ragadj meg, hogy közösségben lehess vele, mármint Jézussal. Mindent tegyél félre annak érdekében, hogy eljuthass az Isten tiszteletre. Soha ne keress kifogást a távolmaradásra. Még egy kis engedetlenség is képes a kenet áradását korlátozni. Az első tedd az első helyre. Valójában Jézusra van a legfőbb szükségünk. És a másik, a 2017 harmadik számban utalok vissza erre, amit most felolvastam. Ott pedig az a példa van leírva, hogy amikor elindult Balaton déli partján a vasút 1861-ben, akkor a kalózoknak kiadtak egy utasítást, hogy ha valaki leállna vele hosszasan trécselni az utasok közül, akkor ne engedje magát a munkától megfosztani, hanem hivatkozzon a szolgálati teendőire, és udvariasan köszönjön el tőle. Tehát amíg a kalauznak a munkájára kell koncentrálni, nekünk pedig az Úr Jézusra. És így tudunk előre haladni. Van egy rövid imádság, ezt mondjuk el közösen. Uram, köszönöm az időt,
Uram, köszönöm az időt.
Köszönöm a napok lehetőségeit.
Köszönöm a napok lehetőségeit.
Köszönöm a felszabadító vezetésedet.
Köszönöm a felszabadító vezetésedet.
Amit minden percben adsz.
Amit minden percben adsz.
Köszönöm a tanácsokat.
Köszönöm a tanácsokat.
A mennyei útmutatást.
A mennyei útmutatást.
Hogy a te jó tetszésed felszabadít.
Hogy a te jó tetszésed felszabadít.
A körülmények.
A körülmények.
És más elvárási rendszerek.
És más elvárási rendszerek.
Kényszere alól.
Kényszere alól.
Köszönöm.
Köszönöm.
Hogy veled jó.
Hogy veled jó.
Te örök.
Te örök.
Mennyei értékkel.
Mennyei értékkel.
Fogsz mérni.
Fogsz mérni.
És a te mennyei mértéked mellé.
És a te mennyei mértéked mellé.
Állíthatok oda mindent.
Állíthatok oda mindent.
Egész életemet.
Egész életemet.
A perceimet.
A perceimet.
Az élet szakaszaimat.
Az élet szakaszaimat.
A kapcsolataimat.
A kapcsolataimat.
És mindazt.
És mindazt.
Amit terveztél a számomra.
Amit terveztél a számomra.
Köszönöm.
Köszönöm.
Hogy nálad mindig van újrakezdés.
Hogy nálad mindig van újrakezdés.
Mindig van új lehetőség.
Mindig van új lehetőség.
Mindig van gyönyörű.
Mindig van gyönyörű.
Kibontakozó áldott élet.
Kibontakozó áldott élet.
Amit te percenként adsz.
Amit te percenként adsz.
És bontasz ki.
És bontasz ki.
Köszönöm a közösséget veled.
Köszönöm a közösséget veled.
Amen.
Amen.
Halleluja. A ságvári újság is elkészült. Ez már a pünkösdi szám. Az első oldalon arról a 40 napról van szó, amit Jézus a Földön töltött. Ez egy nagyon rövid összefoglaló. Igazából akkor lesz ez teljes, hogyha az ott levő igéket hozzáolvassátok. Mert annyi hely nem volt, hogy ezt mind le lehessen írni, csak az utolásokat. A második és a harmadik oldalon pedig Kenyon könyvéből idéztem a pünkösddel kapcsolatos anyagrészt. A hátoldalon pedig Reinhard Bonnkétól van egy rövid kis üzenet arról, hogy Isten kiválaszt bennünket, illetve két bizonyság van a negyedik oldal alján, amiről már korábban hallottatok, mert ezeket megosztottuk veletek. Mondjuk együtt. A testünket.
A testünket.
Isten élete tölti be.
Isten élete tölti be.
Nem a betegség.
Nem a betegség.
Amen.
Amen.
Halleluja. Tegnap a pesti tanításban egy gondolatot leírtam, hogy nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy ki mit tesz, vagy ki mit nem tesz.
Csak egy pár mondat eszembe jutott. Egyszer volt valamelyik tanításban, régebben, most már nem emlékszem, hogy melyikben, Máriáról és Mártáról szó, hogyha Márta is odaült volna Jézushoz, és nem sütött, főzött volna, akkor Jézus tudott volna gondoskodni arról, hogy legyen mit enniük. Ez volt valamelyik pesti tanításban egyszer, de már nem emlékszem. A másik meg az, hogy volt szó arról az alkalmon ma, hogy inkább, hogy jöjjünk el gyülekezetbe, és akkor tegyünk félre mindent, mert az Úrnak szenteljük ezt az időt. És szántódon volt az, hogy amikor a szántódi alkalom volt, ugyanakkor volt egy másik teremben a nyugdíjas összejövetel, és voltak nyugdíjasok, akik inkább az alkalomra jöttek, nem a nyugdíjas összejövetelre. Amen.
Halleluja, halleluja. Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy ma velünk volt. És a szeretett énekkel mára elbúcsúzunk egymástól.
Szeretem már adjon köztem, szeretem gyújjon bennem, szeretem töltsön be minket, ha tesz nekünk úrunk, ha velünk estén is szívben, mindnyájon egyet bennem, dobban családra szívünket, szeretetet, szeretetet, szeretet áradjunk köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet ő.
Thank you.